Sziasztok, Járokaszt Andra vagyok, a 10. ebből, a Premu Rádió mai műsorát halljátok. Mai interjú alanyunk Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó és szumó világbajnok. Szia, Sanyi!
Sziasztok, és MMA Európa bajnok.
Bocsánat, nem voltam vele annyira tisztában, hogy is van ez. Először is örülünk neki, hogy elfogadtad meghívásunkat. Mikor kezdted a birkózást?
Hát kérlek szépen, ez nagyon hosszú történet, de akkor röviden mondom el. Annak idején általános iskolás koromban elég rossz gyerek voltam, és akkor a szüleim vittek el a Honvéd kihelyezett tagozatához egy csillaghegyi általános iskolának a tornatermen. Egy nem volt nagyobb, mint a ti tornatermetek, és ott kezdtük el, mit tudom, egy tizen sráccal együtt, és akkor közülük már nem nagyon van senki, aki a szakmában van, egyedül én maradtam, de ugye akkor bekerültünk a Nagy Honvédba, ami a Tüzér utcában van, a Honvéd kórházhoz közel, akkor onnan már, most például a napokban pont fölvettem egy kapcsolatot az egyik barátom kinnél Oxfordban, és annak idején vele például együtt birkoztunk gyerekkorunktól fogva, úgyhogy nem is olyan régen fölidéztük ezeket a régi élményeket. És hát én azóta csináltam ezt, most vagyok 33, ki lehet számolni, jó sok éve vagyok ebben a szakmában. Nagyon nem is tudnak már újat mutatni, de hát azért azt szoktam mondani, hogy jó pap volt itt tanul. Én új kombinációkat, új fogás már nincsen, ugye ez olyan régi sportág, olyan ősi, olyan technikai múltja van, tehát amit két ember egymással harc nevén tud művelni, azt már kitalálták előttünk. Én annak idején gyerekkoromban nagyon sokat agyaltam, hogy én kitalálok egy fogást, mert sok olyan fogás van, ami arról az emberről lett elnevezve, aki először csinálta ugye versenyen, világversenyen, és akkor úgy terjedt el a világban. Van egy-két ilyen, például az égerkulcs, akkor van egy pár ilyen, most nem sorolom, és az égerkulcsot például a Zéger nevezetű német birkózóról nevezték el, mert ő csinálta először, tőle látta ki, ő találta ki. Most ez ugye a 30-as, 40-es évekre tehető, hát ugye most már 2011 van, úgyhogy ez se volt ma. Én ezeket a fogásokat még tanultam, a mai edzők már nem feltétlen tudnak ilyesmiket megmutatni, mert ezek már nem divatfogások, ezek ilyen régi old school dolgok, ilyen nagyon retro, de ahhoz, hogy az embernek teljes, tehát hogy mondjam, teljes körül legyen a tudása, ahhoz ezeket mind tudni kell. Én hál' Istennek a korábbi mesteremtől, Hofmann Géza bácsitől, aki a háború után ők szedték össze a magyar birkózást, és ők aztán utána később a testnevelési egyetemen őtőlük lehetett tanulni ezeket a dolgokat. Pont a minap voltam a Géza bácsi özvegyénél, a Marika nénénél, és tőle kaptam két olyan könyvet, amit az én mesterem írt. És hát többet írt, persze nem csak ezt a kettőt, de a testnevelési egyetemen ezekből a könyvekből oktatják a birkózást. Aki birkózó edző akar lenni, szakedző, azokat ezekből a könyvekből oktatják, és most én megkaptam az eredeti gépelt, úgymond kéziratát ezeknek a könyveknek, és nagyon büszke vagyok rá is, és komolyan mondom, teljesen el vagyok tőlük ájulva, olyan dolgokat látok bennük, amiket én akkor annak idején még 8-10 évesen csináltuk, és az öreg mester így tanított, de ugye ezek azért elkopnak, ezek a dolgok, elfelejti az ember, és most látom újra, hogy tényleg mit miért is csináltunk akkor. Mert azért egy beérett komoly versenyzőt beélesíteni, azt könnyebben tudnék, mert ugye nekem most ugye Buda Jenőn elkezdtük a birkózást tanítani, és srácaim vannak, fiatalok, gyerekek, 6-tól 13 éves korig, és ez pont az a korosztály, akikkel előről kell kezdeni az egész szakmát, és ugye emlékszem ugyan sok mindenre, de nagyon nagy segítség a mesteremnek a könyvei, hogy most valóban helyes úton járunk és jól csináljuk, de biztos, hogy igen egyébként, tehát úgy látom, hogy igen, szakmai szemmel azt mondom, hogy nagyon jó úton járunk, mert nagyon sokat fejlődtek a fiúk, és most már kezd birkózóssá válni a mozgásuk, és büszke vagyok nagyon rájuk.
És ők az elsők, akiknek így edzést tartott, vagy már több helyen is tartottál edzést?
Tartottam már több helyen edzést, de az első saját csoportom az most Buda Jenőn van.
És milyen érzés, hogy így átadod a tudást a fiatalabbaknak is?
Az a helyzet, hogy a nagy különbség van, hogy az olimpiai sportágak, talán az ilyen ősi olimpiai sportágak, mint a birkózás, és egyéb más küzdősportok között, mert ez az a sportág, ami annyira régi, és annyira összetett, hogy nagyon sok minden meg kell, és mindenki más. Ezért van edző és edző között különbség. Én dolgoztam sokszor olyan edzőkkel, akik a saját maguk által jónak vélt dolgokat akarták belém verni és belém súlykolni, ami nem feltétlenül jó, mert ugye én egy másik ember vagyok, én nem ő vagyok, tehát mindenkinek, minden egyes embernek külön kell megcsinálni a felkészítését, külön kell, nem mindenkinek ugyanaz a kedvenc fogása nyilván, nem mindenkinek ugyanazok az adottságai, és ehhez mérten kell ugye az edzés munkát is tervezni, ami egy igen nehéz dolog, és ehhez kell tudni jó edzőnek lenni. Most az, aki jó versenyző volt, ez nem is nem feltétlenül lesz jó edző is. Én ráléptem erre az útra, kíváncsi leszek, hogy milyen évet fog ez befutni. Hál' Istennek az a szerencsém tényleg, hogy a Magyarországon a legjobb mestertől tanulhattam én annak idején ezt a szakmát, és maximálisan hálás vagyok neki mindenért, amit én tőle kaptam. Tehát még egyszer mondom, Hoffman Gizza bácsi volt a legnagyobb szakember, akárki akármit mond, aki ért hozzá, az tudja, hogy így van. És azt, amit a gyerekeknek és a fiataloknak fontos megérteni, a sportág iránti odaadás, tisztelet, ezek nélkül nem működik semmi. Tehát náluk, hogyha bejön egy gyerek a terembe, először szemtelen kis tróger kis költöket kaptam, akik még egy bukfenceset tudtak megcsinálni, csak azt hitték. És mostanra eltelt 4 hónap, olyan srácaim vannak, akik oda mennek hozzá, ha bemennek a terembe, köszönnek hangosan, oda mennek az edzőhöz, kezet fognak vele, megvárják, míg az edző nyújtja először a kezét, ugye mindig az idősebb nyújtja először a kezét, utána csak a fiatalok. Ezek az apró, pici, nüansznyi dolgok, ezek olyan szinten nevelik a srácokat érett férfivé egy idő után, hogy udvarias, nyugodt, komoly érett férfiakká válnak, akik nem hazudoznak össze-vissza, egyenesek lesznek, gerincesek, stb. Folytathatnám, tehát a küzdősport nevelő hatása, az én azt gondolom, hogy elengedhetetlen lenne ebbe a világba, ahol a trógerság és a senkiháziság annyira menővé vált, hogy az már borzasztó. Sőt, hát szinte már mondhatom azt, hogy aki nem hazudozik össze-vissza, az nem is veszik ember számba sokszor. De azt határozottan állíthatom, most már 34-et fogom tölteni, hogy a rövidebb út, ami látszólag rövidebb út és könnyebb út, az sose volt cél felé vezető jó út, hanem a rögös, a nehéz, az mindig oda vitt, ahova kellett, de a trógerság, a csalás, ezek mind, ahogy mondjam, hogy megértsük, biztos mindenki látta a Csillagok háborúját, ezek mind a sötét oldal. És a sötét oldal az csábítóbb, jobban, mindig könnyebbnek tűnik, de közben nem az. És a küzdősportban ez nagyon fontos. Tehát, és ez az, pontosan ez az, amit a gyerekek megtanulnak, és pszichológiailag képződnek át, és válnak más emberré. Nem olyanná, amivé én akarom, hanem önmaguktól lesznek jobbak. Egymástól tanulják meg azt. Az erősebbet, az ügyesebbet, az idősebbet, ezeket tisztelni kell, ezeket inkább tanulni akarok tőle, inkább, és meg hát ugye, amit mondtam az előbb, ugye a sportág iránti tisztelet, ezek mind olyan dolgok, hogy én is sokszor voltam úgy a pályám során, hogy csináltam bizonyos dolgokat, ami nem feltétlen a birkózó pályafutásomat erősítette, és legbelül mardosott az a kín, hogy tudtam azt, hogy nem vagyok a sportágamhoz méltó. És aztán addig csináltam, hogy legközelebb már nem fordult elő. Teszem azt egy berugást, ma nem melyek edzésem, most csajozok, stb. Tehát, és aki ezeknek enged, abból végül nem is lesz semmi. De az élet bármilyen területét mondhatnám. Tehát ha nem vagyok, hogy mondjam ezt úgy, hogy mindenki megértse, ha nem vagyok kellőképpen motivált, és nem vagyok célorientált, akkor nem is lesz ebből úgy nagyon nagy dolog. Tehát nehéz egy bizonyos dolgot úgy megtanulni, ahogy abból a világon kevesen tudnak. Tehát lehet, ezt szoktam mondani, például a családunkban vannak ilyen viták, hogy már neked milyen könnyű. Nem könnyű, nem könnyű. Oké, megtanultam egy dolgot úgy, ahogy azt kevesen csinálják a világon. És akkor jön valaki, aki mondjuk, ne adj úristen, mit tudom, vízvezetékszerelő, lehet, hogy tök jó, csak vízvezetékszerelésben nem rendeznek világbajnokságot. És abból van sok, azt meg lehet csinálni. De ez megint más. Amit mi csinálunk, ez megint más.
És arról esetleg tudnál nekünk mesélni, hogy amikor kijutottál az olimpiára, milyen érzés volt ez, vagy hogy ott milyen a hangulat, hogy azok is átérezhessék, akik esetleg soha nem fognak ilyenre eljutni.
Hú, az a helyzet, hogy az olimpiát azt képzeljük el úgy, hogy az szinte az egyik legősibb mozgalma a világnak. Háborúk maradtak annyiban miatta. Ősi ellenségek békültek ki arra az időre, amíg az olimpia ment. Tehát ezt el sem tudom mondani, hogy mennyire szent dolog. És amikor azt mondom, hogy az olimpián a világ krémje, tehát ha egy sportágban ott vagy, és te egy olimpiára vagy hivatalos, akkor ezen a bolygón, akik élnek, azok közül nincsenek jobbak. Mert azok, akik jók, azok mind ott vannak az olimpián. És ha azok között tudsz te bajnok lenni, mondhatni azt, hogy ezen a kis maroknyi planétán te vagy a legjobb, akkor abban a súlyban, abban a pillanatban nincs nálad jobb. És téged ünnepel a világ. Ez egy nagyon nagy dolog, de már eleve a részvétel. Tehát olyan szintű, olyan tényleg akkora ceremónia, akkora érezhető az tényleg az, hogy ott van az egész világ, ott van akkor abban a városban, ahol te vagy, és titeket ünnepelnek, mint sportolót. És szóval ezek hihetetlenül nagy dolgok. Ezt csak azt tudja rendesen átélni, aki a tévéből megnézni annyira nem hozza a méreteket, az egészet. De ha ott van az ember, ezért érdemes azért, hogy mondjam, komoly, súlyos évtizedeket adni az életünkből, és a munka felé áldozni, hogy egy ilyetem az ember megtapasztaljon, mert hihetetlen. Szóval ez, mondhatni azt, én az egyik karomot odaadnám még mai napig, hogy visszamehessek az időbe, és újra lehessek olimpikon, és mert ezek szóval tényleg visszaadhatatlanok. Bekerülsz egy olyan olimpiai társaságba, egy olyan olimpikonok közé, akiknek ugye jegyzik a nevét, és bekerülsz a nagy almanakba, és akkor ott vagy, és a gyerekeidnek is megmutathatod, és mindenki elismeri a csapatot, mert ez tényleg a csúcsatok.
És esetleg most valami nagyobb versenyre készülsz, vagy valami nagyobb terved van így előre láthatólag?
Tervek mindig vannak, most az elsődleges tervem az, hogy ugye eddig annyit voltam birkózó szőnyegen, hogy igazán nem nagyon volt időm családot alapítani. Most az első tervem az ez, hogy meglegyen a kis családom, a biztonságát megteremtsem ennek a dolognak, a kis csapatom beinduljon, tanuljanak majd birkózni egy kicsit, és majd utána ezek, hogyha mind összejönnek, ez nagyjából fél év, egy év, akkor utána már lehet újra MMA-zni, mert ugye a birkózásból én már ki is öregettem, már belekóstoltam egy olyan show businessbe, ami teljesen más, mint a birkózás. Ugye az MMA, ez egy profi dolog, és nekem ott szintén nagy terveim vannak, amit szeretnék majd véghez vinni még ebben az életben, úgyhogy igen, föl fogok még készülni, és nagyon szeretnék még egy pár jó meccset megmutatni a közönségnek.
Köszönjük szépen az interjút, és további sok sikert kívánunk a pályafutásodhoz. Szandra voltam a Premo Rádióból, a mai műsort hallottátok.